Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkezett 2009 első ezer arca, és amit hallottatok, az egy japán zene volt, és most ezen nevvel is mutatom vendégünket, dr. Kiglics Istvánt, aki a közgazdász, aki a Kyotoi Egyetem professzora, és több mint 13 éve oktat japánul, és már több mint 5 éve angolul. István, mi volt ez a zene, amit hallottunk?
Akkor először is én is mutatkozzak be, üdvözöljek mindenkit. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. És ahogy a Laci barátom, most majdnem elszóltam magam megint, bemutatott, Kiglics István vagyok, és Japánban oktatok. Annyit korrekcióként hadd tegyek hozzá, hogy az egyetem az egy kyotói alapítású egyetem valóban. 1634-ben alapították, már elég régen. De van neki több kampusza. Kyotóról kell tudni, hogy egy ilyen medencében van benne, és ezt a medencét 1500 év alatt kinőtte. Most már nem férnek el oda be új intézmények. És a három kampusz, ami az egyetemnek ilyen oktatási területe, ből egyet, a legújabbat, azt vidékre telepítették ki. A vidék az azt jelenti, hogy a medence egy hegylánccal van körbevéve, és a hegyláncnak a másik oldalán van ez a kampusz, ahol én tevékenykedem. Visszatérve a zenére, majd az egyetemről még mesélek, hogyha valakit érdekelni fog. A zenéről. Ez a zene egy, nem is tudom, népdal, vagy egyesek szerint műdal. A címe az, hogy sakura. A sakura az a cseresznye japánul. Tudni kell, hogy a japánoknak a kedvenc virága a cseresznye. Kérem jól figyelni, nem a gyümölcse, mert nincs gyümölcse ennek a cseresznyefának, hanem a virága a cseresznye, és minden áprilisban, amikor kezdenek virágozni a cseresznyefák, akkor az egész ország cseresznyefa virágzási lázban ég, úgy hívják, hogy hanami. A hanami az a, hana az a virág, ami az pedig nézni. Vagyis mindenki ilyenkor kivonul a városokból olyan területekre, ahol ilyen nagy tömegben van ültetve cseresznyefa, és akkor ott nézik a fát, járnak körbe. Hogy mit néznek rajta, azt nem tudnám igazán megmondani. Van, aki azt mondja, hogy azt szeretik benne, az élet szimbóluma. Azt szeretik benne, ahogyan a cseresznye virágnak a szirmai lassan leperegnek. És ez az élet elmúlására emlékezteti őket. Szóval az élet pillanatnyi jellegére, virágjában a legszebb, és akkor elmúlik. Tehát ez az, amire ők nagyon érzékenyek állítólag, és akkor ilyenkor minden fa alatt ilyen terítékek vannak, ott ülnek, énekelnek, iszogatnak, és ezt a cseresznyevirágzást örökíti meg ez a zene, hogy úgy mondjam. Többnyire énekelni szokták, és egy koto névre hallgató hangszerrel szokták kísérni, vagy azzal játsszák. A koto az a japán hárfa. Többi-kevésbé a koporsóra emlékeztet, csak annál egy picinyvel laposabb. Ilyen hosszú, vékony, alacsony, és azon koporsónakat úgy képzeljék el, hogy koporsó tetején húrok vannak kifeszítve, és azt szokták pengetni. Ez a koto.
Tehát ez egy vízszintesen fekvő hangszer?
Egy vízszintesen fekvő hangszer, ott térdelnek mellette, a bal kézzel fogják le a húrokat, azzal állítják be a hangmagasságot, ugyanúgy, mint a hegedűnél, és a jobb kézzel pengetik.
Jó, most az lenne az első kérdésem, hogy bár manapság már nem unikum az, hogy valaki külföldi egyetemen tanít, oktat, de az, hogy Japánban, tudom, hogy legalábbis rádióban hallottam, hogy mások is dolgoznak itt, ott kint, de te részint elég régóta vagy kint. Hogy vezetett az élet utad oda, hogy részint a japán nyelv felkeltette az érdeklődésedet, mit dolgoztál itthon, és ez a japán oktatás dolog, ez hogy jött össze?
Hát ez egy nagyon hosszú történet, ez önmagában azt hiszem kitölteni ezt az előadást, vagy még néhány mást. Egészen röviden, ilyen zanzásítva mondanám el, akkor a japán iránti érdeklődés az valamikor olyan középiskolás koromban kezdődött. Nem tudom, hát itt fiatalok vannak többnyire, úgyhogy nem nagyon emlékeznek akkoriban. Hát nem csak nálunk, azt hiszem, másfélé is. A rádiók ilyen fél asztal méretű nagy darab jószágok voltak. És én, amikor középiskolába kerültem, akkor ott egy osztálytársam, akinek jól el volt eresztve a apája, valahonnan becsempészett egy rádiót, ami akkora volt, hogy belefért a tenyerembe. És attól teljesen elképedtem, hogy, mert ugye addig ahhoz szokott hozzá az ember, hogy ilyen asztalméretű jószágokat. Jó esetben, hát nem mindenkinek volt akkor rádió, de akinek volt, meg ahol látott rádiót, a rádió az ilyen nagy darab valami csoda volt. És teljesen elképesztett, hogy az a dolog, ami benne van ebbe a nagy darab szekrénybe, az hogy fér bele abba, ami ott a tenyeremben van. És ugyanazokat tudta. Szóval mindent fogott ugyanúgy, és akkor valahol bekattan nekem, hogy kik lehetnek ezek, akik ilyeneket csinálnak. Na valahol innen, és kiderült, hogy ez egy japán készülék volt, ez egy Sanyo volt, mint utólag megtudtam. Teljesen véletlenül most éppen ott lakom, ahol a Sanyónak van egy gyártó, egy gyáregysége, onnan 100 méterre lakom. Nem tudom, valahogy a sors így összehozott bennünket. Na innen volt, de aztán én sose gondoltam arra, hogy Japánba én fogok menni. Egyszerűen csak nem tudom, értitek-e, hogy úgy bekattant az embernek, hogy ezt valahogy meg kéne tudni, hogy kik ezek, mit csinál, hogy léteznek egyáltalán. És ez volt egy másik találkozásom ezzel a néppel. Hát amikor én középiskolába jártam, az már nagyon régen volt, még a 60-as években, az Átkosban. Az egyetemre a 60-as évek végén, től a 70-es évek elejéig jártam, és ott a diplomamunkámat írogatva a vezető tanárom az éppen a gazdasági növekedéssel foglalkozott, és a gazdasági növekedésben ugye a háború után a németek produkáltak egy gazdasági csodát, aztán az olaszok és a japánok. Most a német csoda az már rég kifulladt a 70-es évek, vagy 60-as évek vége felé, 68 környékén. A olasz még hamarabb kifulladt, és én 71-be kerültem ez a tanárhoz, és a japán csoda még mindig tartott. És minden nap, illetve amikor csak találkoztam vele, mindig azon bosszankodott, hogy ezeknek már rég ki kellett volna fulladni ennek a csodának. Hát a németeknél is meghalt, meg a olaszoknál is. Hát miért megy a japánoknál? Ezt nem értette meg, és ösztönzött bennünket arra, hogy foglalkozzunk ezzel egy kicsit, és hát a diplomamunkámat ebből írtam, de itt volt a másik találkozás a japánokkal. És hát és az is megerősítette bennem, hogy hát egyszer ezt valahogyan meg kéne tudni, hogy kik ezek. Hát akkor még nem volt internet, ugye a fiatalok nem nagyon emlékezhetnek rá. Könyvtárak ugyan voltak, de hát az Átkosban ugye hát be voltunk zárva, külföldi irodalom nem nagyon jutott el hozzánk. Nyelveket nem tudtam, nyelv egyébként is nagyon gyenge pontom. És amit meg lehetett a magyar könyvtárakból tudni, az a nagyon kevés, hát azt megpróbáltam megkeresni, de többnyire csak statisztikai adatokat lehetett találni. Írott anyag egyetlen volt, egy cseh szerzőnek a Winkelhöferovának volt a könyve, aki ott töltött el a háború után a követségen valami kis időt, és feleségként azzal foglalkozott, hogy írogatta az élményeit. Na ez volt az egyetlen dolog, amihez hozzá lehetett jutni. De hát akkor utazni se lehetett, úgyhogy nyugatra nem, meg hát mondom, a nyelvi képességeim miatt nem is gondoltam arra, hogy én el fogok egyszer jutni oda. Nem csak a Japánba, de még nyugatra se. És aztán befejeztem az egyetemet, elkezdtem dolgozni az egyik kormányintézményben, utoljára a pénzügyminisztériumban, és onnan jutottam ki ide, hogy a kérdésedre röviden válaszoljak. Aztán hogy jutottam el mégis Japánba? Hát ez úgy volt, hogy a 80-as évek eleje táján akkor már nagyon, hogy mondjam, közgazdászként mocorgott bennem az, hogy hát ez nem nagyon mehet így tovább. Arra nem gondoltam, hogy a rendszer össze fog omlani, szóval nem politikailag közelítettem meg a dolgot, de gazdaságilag valahogy nagyon akadozott akkor a motor. Gondoltam, hogy hát azért mégiscsak meg kellene nézni, hogy másütt ez hogy megy, és miután nem lehetett másképpen, gondoltam, hogy egy ösztöndíjra lehetne sort keríteni. Igen ám, de az volt a probléma, hogy ugye az átkosban ilyen ösztöndíjra olyanokat engedtek ki, akik a párt közelében voltak, mert hát ők voltak a megbízhatóak. És hát ők nem is nagyon mentek ki hosszabb időre, többnyire egy hónapra, két hónapra, mert ugye féltették a széküket itthon, hát valaki addig elfoglalja, amíg kint vannak, úgyhogy kimentek egy-két hónapra, aztán visszajöttek, hosszú időre senki nem ment ki, és a ilyen párt kapcsolattal rendelkező, nem voltam pártag, kapcsolattal rendelkező, megbízható elvtársak, azok nem is pályáztak hosszú időre, és nekem volt az a választási lehetőségem, szinte az egyetlen választási lehetőségem, hogyha akarok, akkor csak hosszú időre lehet menni, mert oda nincs jelenkező, nincs pártelvtárs, aki akar menni. És hát raj, nem gondoltam én arra, hogy ez sikerülni fog, csak úgy beadtam. És mit tesz Isten? Beírtak az oktatási minisztériumba, levizsgáztattak, mert nem volt nyelvvizsgám, és angol volt a feltétel, és spanyol, két nyelv. Az angolt akkor már két éve tanultam, és sikerült a vizsga, a nyelvvizsga, és egyszer csak megjött a meghívó. Ez egy japán kormány ösztöndi volt, megjött a meghívó, és elmentem. Hát ennyit a japán nyelv iránti érdeklődésemről, mert nem is gondoltam arra, hogy én ezt ott japán nyelvet fogok tanulni, és nem is japán nyelven mentem ki, hanem angolul mentem ki, az volt a feltétel. És aztán ott kezdtem el kutatgatni, másfél évre mentem ki, ott kezdtem el kutatgatni, de beleütköztem abba a problémába, hogy hát nem sokan beszélnek angolul. Többek között az én professzorom sem, akihez be voltam osztva, ő sem beszélt angolul. Na most ott álltam meglőve, hogy most akkor mi lesz. Itt töltök el másfél évet, és nem csinálok semmit, üres kézzel hazamegyek, mit mondok a családomnak, ugye ellógtam előlük ennyi időre. Hát valamit csak kell hazavinni a tarsajomba, legalább kompenzálni azt, amit ők elvesztegettek, azzal, hogy én nem voltam itthon, és akkor nekiálltam jobb hián megtanulni japánul. Nem volt más választásom, szóval ez volt a japán iránti érdeklődés, ennek az eredete, így röviden dióhéjban.
És akkor te kb. 40 éves fejjel kezdtél el japánul tanulni?
Igen. Nem 40 volt, 30... Mennyi? 34? 34 voltam, amikor először elkezdtem tanulni.
Mivel te itt ugye angolul tudtál, mennyivel könnyebb volt japánul megtanulni, már olyan értelemben, hogy te kint voltál Japánban, ahol eleve adott az a nyelv, tehát ez gondolom elősegítette a nyelvtanulásodat. Könnyebbé tette, vagy tévedek?
Már micsoda? Az, hogy...
Az, hogy kint Japánban kellett megtanulni.
Ja, Japánban kellett megtanulni. Hát nehéz kérdéseket teszel fel nekem, nem tudom, hogy hogyan válaszoljak. Hát kell tudni ehhez azt, hogy én nekem borzasztó rossz a nyelvérzékem. Én vagyok a leggyengébb a családban nyelvi ügyekben. Itt ül mellettem kedvenc nejem. Őnek olyan nyelvi képességei vannak, hogy az egyetemen is a vizsgára készülve elolvastott egy könyvet, és egy olvasásra tudta a lábjegyzetet is. Én tízszer elolvastam, se tudtam elmondani, semmit se kívülről belőle, mert én megértettem, és azt el tudtam magyarázni, de nem tudtam megjegyezni. A nyelvnél pedig nincs ilyen, hogy megérteni, ott tudni kell megjegyezni szavakat. És akkor még az átkosban ugye az egyetlen nyelv, amit lehetett tanulni akkoriban az iskolában, az a szovjet nyelv volt, és azt én tanultam az általános iskolától az egyetem végéig, és az összesen, nem tudom, tizenvalahány év, 15 évet, 16 évet, és nem tudtam megszólalni oroszul. Az egyetemen, amikor fölvettek bennünket, beosztottak egy ilyen nyelvi csoportokba, és aszerint, hogy ki milyen szinten tudja a nyelvet, és ahhoz igazították a tanárt meg a csoportot, kellett írni egy tesztet, ott besoroltak az egész társaságot, azt az 500 embert 24 csoportba. Mit gondolsz, melyik csoportba kerültem én?
Hát még nem volt ötösöm alottom.
Nem, akkor most lenne. Az elmondottak alapján világos, hogy a 24-ben a legrosszabb. És a 24-ben is én voltam az egyetlen, aki megbuktam szovjetből, mert képtelen voltam megtanulni. Szóval én is meg voltam győződve róla, hogy én nyelvből egy antitalentum vagyok. És hát azok, akik abban a csoportban voltak, a 24-esben, akik a úgymond a leggyengében, igen, idézőjelben, azok is azt mondták, nem kell neked ezzel foglalkozni, ne törődj ezzel. És a tanárom is ezt mondta, és én is meg voltam róla győződve, hát ennyit az én nyelvérzékemről, meg az ilyen verbális képességeimről, szóval a memóriámról és a verbális képességeimről. Na, ezek után kellett ott elkezdeni ezt egy olyan nyelvet, ami ez úgy nem tűnik fel első látásra. Tudom, hogy vannak itt gyengén látók és sötétben látók is, de ők is megtanulnak egy jelrendszert. Ugye nem tudom, hány jelből áll a braille írás. Hány jelből?
Hát, talán 60, talán nagyot nem tévedtem.
60 jelből áll mondjuk a braille írás. Ezt nem olyan nagy daszisz az megtanulni. Szóval ezt meg lehet tanulni két nap alatt. Most ezt úgy összehasonlításképpen, Japánban van három írásrendszer, két fonetikus és egy képjelrendszer. A képjelrendszer az igazi, de fonetikusan is le tudják ezeket írni. A hiragana és a katakana. Most a hiragana és a katakana, az a két fonetikus jelrendszer is 90-90 darabból áll, tehát a 180. Mikor én oda mentem és elhatároztam, hogy tanulok japánul, akkor a tanfolyamon a tanár azt mondta, hogy holnapig meg kell tanulni az egyiket, egyik 90-et, utána a következő nap feladta a másik 90-et. De így mondom azt, hogy hát ez meg lehet ezt tanulni azért. És ott van igazából a nehéz, ezt kanjinak hívják ezeket a jeleket, amik ilyen képszerű akármicsodák, mindenféle vonásokból állnak, azokból viszont 30 ezer van. Most ezt hasonlítsd össze a 60-nal, vagy mondjuk a latinbetűs írásrendszer, akármelyik európai nyelv latinbetűs írásrendszerre van, amiben 27-32 jel van összesen. Na most ebből mit akarok ezzel mondani? De azt kérdezted tőlem, hogy könnyebb volt-e megtanulnom. Oda mész egy ilyen, találkozol egy ilyen nyelvvel, egy jelet sem tudsz igazából felismerni, és azt a 30-valahány ezret, mert ugye ezeknek is hozzá kell jönni, azt úgy kellene tudnod ahhoz, hogy például egy szótárt el tudjál olvasni, hogy magad rá tudjál támaszkodni valamire. Mert ugye van az a másik változat is, hogy hang után tanulod meg, de hát a japán nyelv az elég messze van tőlünk ahhoz, hogy ne legyen egy közös szó sem benne. De itt, hogyha az ember elkezd tanulni itt Európában, mondjuk Magyarországon, németül vagy angolul, egy csomó német szó igazából forog a magyar nyelvben, a spájztól ad akármi csodáig, és hall is az ember innen-onnan német szavakat, amiről nem is biztos, hogy beazonosítja, hogy német. Vagy például az angol. Akkoriban ugye a Beatles-t hallgatta mindenki, vagy pedig ezeket a népszerű slágereket, és ott az ember fülében valahol leül. Nem biztos, hogy tudatosan, nem fogja megérteni természetesen, de találkozik vele, és akkor tudja, hogy a love you az valami olyasmi, amit is. Legkevesebb azt tudja, hogy ez egy szó vagy két szó. A Japánban ugye oda megy az ember, ott valamit mondanak neki, vagy hall a rádióban, vagy valami, ott azt nem tudja megkülönböztetni, hogy hol kezdődik a szó, és hol végződik. Na most ezt akkor hogyan jegyezzem meg?
Most erre egy példát tudnám mondani, gondolom, egy japánul mondja valamit, egy mondatot, vagy valamit, hogy ezt úgy gyakorlatban át tudjuk érezni.
Ezek szoktak lenni a legnehezebb kérdések, hogy mit mondjak most akkor. Hirtelen fogalmazzak magamnak egy
mondatot. Hát mondod, hogy egy órát szoktál kezdeni.
Aha.
Üdvözlöm.
Jó, hát a... jó. Akkor valami olyasmit fogok mondani, hogy a... Uchino tomodachi wa Sakamoto ni seikatsu shiteru node ni kino mo rennaku shita wake de. Na most én ráadásul még intonáltam is, ami a beszédben egyfajta ilyen, és lassan beszéltem, beszédben egyfajta ilyen hullám, völgyet és dombot kreál, amiből az ember sejtheti, hogy itt valami összekapcsolódó hangokról van szó. Szóval ezt kellene valahol megtalálni a szótárban. De normál beszédben is általában gyorsan, nem az utcán sem, vagy az üzletben nem mondanak ki általában teljes mondatokat, hanem valamit mondanak, és nem tudja az ember az, hogy itt ezeket hogy lehetne leválasztani, mi az, amit keresnem kellene a szótárban, ha egyáltalán a szótárt is el tudnám olvasni. Szóval nincs egy közös szó, nincs egy egyetlen ismerős, a fülemnek ismerős szó sem, nem tudom, hogy hol kezdődik és hol végződik, és egyébként is hogy keressem meg a szótárban. Na most ennyit a könnyebbségéről, hogy ezért volt-e könnyebb az, hogy miután már úgyis angolul is beszéltem meg.
És hol találtál részt ezen a nagy falaton? Nagy falon, akkor inkább úgy mondom. Tehát valahol a megfelelés vágya.
A rés az valami olyasmi volt, hogy hát a tanfolyamon azért szavakat megtanítottak, le kellett írni ezekkel a bizonyos fonetikus jelekkel bizonyos szavakat, és az ember ezt megpróbálta felszedni. Most a nyelv tanítás az nem csak ott különösen rosszul csinálják, ezt most nem dicséretként mondtam. Nem igazán az élő nyelvet tanítják, a könyvben, ami benne van, amit a tanárok beletesznek, azt tanítják, úgyhogy nem nagyon könnyű az élő nyelvvel, és itt is egyébként, az oroszsal is ez volt a bajom, és az angolal is először. Már az angol az viszonylag, az angoloknak elég nagy gyakorlatuk van, 300 év alatt megtanulták, hogy idegeneknek hogy tanítsák meg az anyanyelvüket, sok gyarmatuk volt nekik. De nekünk nem volt ilyen, a japánoknak sem nagyon volt, ők nem tanulták meg, hogy kell megtanítani a nyelvüket. Ezért aztán elég rosszul. Nem igazán sikeresen, hogy mondjam, tanították, csak az a saját erőfeszítéseivel az embernek lehetett eljutni egyről kettőre. Hát, hogy a tanfolyam állapotáról, a nyelvtanfolyam állapotáról mondjak valamit, voltunk ott 300-an, és a 300-ból A tanfolyam végén, ez egy 4 hónapos tanfolyam volt, 4 hónapig tanultam összesen japánt. Egy 4 hónapos tanfolyam volt, a tanfolyam végén 10 tudtunk valamennyire kommunikálni a nyelven. Ebből 4-nek japán felesége volt, már akkor japán felesége volt, szóval úgy jött ki, azért is jött. 3 az hosszú ideje ott élt, már ilyen részmunkaidős időben foglalkoztatott valaki volt, aki lassan úgy pötyögtett a munkában valamennyit fölszedett, és a többi, a maradék volt olyan, aki többé-kevésbé törte magát, hogy azért ne múljon el úgy ez az idő, hogy az embernek utána szégyenkeznie kelljen maga előtt is. Így köszönni megtanultam, vásárolni megtanultam, kérdezni többé-kevésbé megtanultam. De ez az a hozzáállás kell, tényleg az, amit te mondtál, hogy az ember meg akarjon felelni, és akarjon valamit csinálni. Mert volt ezen a tanfolyamon olyan is, emlékszem, egy bécsi kislány az azt mondta, hogy hát ezt nem lehet megtanulni, hát ez egy nem fehér embernek való nyelv. Ő fogta magát, és 2 hónap múlva hazajött. Szóval ő nem. Szóval ez az egyik vége, amikor az ember teljesen elutasítja, a másik vége az, hogy azért is meg akarom csinálni. Összes többi az a valahol a kettő között van. Hát valahogyan mindenki átküzdi magát az első akadályokon, és akkor vagy lesz belőle valami, vagy nem. Amennyire én tudom, a többség azért kutatni és a saját nyelvén kutatott. Többnyire angolul kutattak. Én azon kevesek közé tartoztam, aki már az elején arra kényszerítettem magamat, hogy nekem japánul kell. Amivel belesegítettek persze a japának is, mert az én témám az a kormányzati intézményekhez közeli dolgok voltak, pontosabban a tervezés, a japán tervezés és gazdaságpolitikát próbáltam meg valahogy kibogozni. Viszont amikor konzultációra akartam menni egy kormányhivatalba, akkor mindig azzal utasítottak el, hogy ők nem tudnak angolul. Hát nem volt más választásom, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én majd japánul fogok kérdezni. Hát ezt gondoljátok el, hogy az 4 hónap japán tanulás után volt. Én nem azt mondom, hogy 4 hónap után én tudtam japánul, de ha nagyon megerőltettem magamat, akkor fel tudtam tenni egy kérdést. És a trükköm az volt, hogy vittem magammal egy ilyen jószágot. Vele került 2 hetembe, míg összeállítottam egy kérdéscsoportot, azt megnézettem valakivel, hogy nyelvtanulag is helyes legyen, azokat a kérdéseket feltettem, és az illető válaszolt rá. És én fogtam ezt a jószágot, ezt a magnetofont, és fölvettem. Nem nagyon értettem, hogy mit mondott, de minden kérdést lelkesen föltettem. Láttam rajtuk, hogy nem, hogy mondjam, nem igazán tisztelik az erőfeszítéseimet. Aztán otthon 2-3 hétbe került, amíg az interjút kibogoztam valahogyan. És akkor innen, abból, hogy a kérdésem mi volt, én mit akartam kérdezni, többé-kevésbé abba a témába tartozó szavakat használtak a válasznál, így összekapcsolgattam a dolgokat, és akkor egy fél év után, amikor mentem már a pénzügyminisztériumba, vagy az ottani tervhivatalba, akkor azt már meg tudtam mondani, hogy a fiú ki akarja kerülni a kérdésemre való választ. Szóval nem tudtam minden pontosan, minden részletet, finomságokat, de azt azért már úgy értettem, hogy na, ez most halandzsázik, és nem akar válaszolni a kérdésemre. Ez egy nagyon jó dolog, ezt viszont meg kell jegyezni. Szóval addig eljutottam, és egy év után már azért nem lehetett eladni.
Jó, Istvánnal abban maradtunk, hogy nem fogunk témát megjelölni, hogy milyen témakörbe lehet kérdezni, hanem szabadon hagyjuk a kérdezés témakörének a lehetőségét, mivel egyrészt ő már ugye nagyon régóta kint él, sok minden iránt érdeklődik, tehát azt lehet mondani, hogy egészen jól képben van Japánnal kapcsolatban. És Én feltenném az első kérdést, és utána természetesen ti is nyugodtan kérdezzetek. Februári ezer arcon a téma a romák és a nem romák együttélése lesz Magyarországon. Én a múltkori telefonbeszélgetésünkben rákérdeztem arra, hogy Japánban él-e olyan népcsoport, aminek a viszonya országon belül olyan, mondjuk idézőben problémás lehet, mint Magyarországon a cigányok és a nem cigányok, és ha van ilyen népcsoport kint, akkor úgy nagyjából úgy jellemezt, hogy milyenek ők, és mi annak a konfliktusnak az oka, és fel lehetne azt ott kint oldani, szerinted?
Igen, a roma kérdés, a japán roma kérdés, úgymond. Nem román, romák, azt mondom, a cigányok kifejezést nem szabad használni.
Lehet, szerintem.
Nincsenek ott, de nekik is megvannak a maguk romái, ugyanúgy, hogy az amerikaiaknak megvannak a afroamerikaiak, akiket régebben szerecsennek hívtak. Szóval az afroamerikaiak, és minden népnek megvan valahogy egy ilyen társága, akit valamiért nem szeretnek, mondjuk így. Japánoknak is megvan. Ez egy bonyolult kérdés, egy több rétegű kérdés. Egyrészt abból származik, ezt a népcsoportot, nem is tudom, népcsoportnak kellene nevezni, Burakuminnak hívják. Burakumin. Burakumin. Buraku az azt jelenti, hogy szó szerint nem, semmi kivetni való nincs benne, egy falut jelent igazából, a buraku az falut jelent. Egy falusi, mondjuk a tükörfordításba akarom mondani, falusi. De ezt ők egészen másképpen élik meg. Ez a burakumin-féle társaság, ez alapjaiban van egy történelmi jel, nem, mind a kettő történelmi, de van egy régmúlt történelemre visszanyúló ága, és van egy közelmúlt történelemre visszanyúló ága. Az egyik az még a 19. század közepéig tartó Edo időszakból maradt fenn. Az Edo időszak, az 1600-as évekből az 1850-es évekig tartó időszak volt. Úgy hívják, hogy Edo, az akkori fővárosról nevezték el, mert ott volt a főváros.
De akkor miért nem Tokió volt, nem Edo?
Igen, igen, de pontosan.
Tokió az mikor lett, mikor van?
Tokió az a... az ottani rendszerváltás, hogy úgy mondjam, után történt, amikor ez az Edo időszak befejeződött, akkor a császári, ez 1800, ha pontos időpontot akarok mondani, akkor az 1868-at kell mondanom.
Az akkortól lett főváros Tokió.
Jó, én azt javasolnám, hogy egy-egy kérdésre a válasz lehetőségét adjuk meg Istvánnak, és utána mindenki feltette a saját kérdését, mert jó, akkor
bocsánat.
Ez így messzire fog vezetni.
Bocsánat.
Nem akkortól lett főváros Tokió, de akkor kezdődik az az időszak, aminek a következménye az lett, hogy Tokió lett a... Tokióba helyezték át a császárnak a székhelyét, ami korábban Kyoto-ban volt. Kyoto az a keleti főváros, Tokió, bocsánat, a Kyoto az a régi császári főváros, a Tokió pedig a keleti főváros, a fordítása ennek a kifejezésnek. Akkor került vissza a császárság újra hatalomba, addig nem voltak a császárok hatalmi közelben. Most egy picit elakadtam, nem tudom, hogy...
Tehát, hogy visszatérni, mondtad, hogy egy tehát falusinak lehet...
Ja igen, a falusiakat tartom. Az Edo időszakról azt kell tudni, ebből a nézőpontból, hogy ez egy, ott egy kasztrendszer létezett, és a kasztrendszernek a legalján voltak azok, akiket Indiában páriának hívnak.
Az érinthetetlen.
Az érinthetetlenek. Igen, ők a... őket akkor etának hívták, és hinyinnek, de ez az Edo időszaki kifejezés. Most nem ezt a kifejezést használják, most van ez a Burakumin kifejezés, aminek az az eredete, hogy a ezzel a bizonyos rendszerváltással, ami bekövetkezett a Meiji időszak elején. Egy idő után betiltották a kasztrendszert, mindenkit egyenlőnek nyilvánítottak, miután a európai vagy nyugati politikai rendszereket akarták másolni, és az egyenlőséget hirdették meg, de ők azért tudták igazából, hogy kik ezek az eták és a hinyinek. Akkor átalakult ez a kifejezés, az hivatalosan eltűnt, és lett belőlük valamikor kifejlődött, megjelent ez a Burakumin névre hallgató kifejezés, ami egyebek között arra is akar utalni, hogy ők elkülönültek voltak továbbra is. Tehát bizonyos lakóhelyeken, vagy lakóhelyek közelében, ilyen elkülönült helyeken laktak. Továbbra sem keveredtek, annak ellenére, hogy hivatalosan és jogilag egyenlőek voltak. De mindenki tudta, hogy kik ők. Hát miután ilyen zárványokban éltek, többé-kevésbé nehéz is volt a felemelkedés, nagyjából úgy, mint nálunk a cigánytelepek, mindenki tudja, hogy hol van ez, és onnan nagyon nehéz kikerülni, ahhoz iskolázottság kell, ahhoz kell pénz, ahhoz kell kapcsolatot, eleve nevelés kell hozzá, hogy az embernek olyan igénye legyen, hogy tanuljon, és ebből való kimaradás eleve arra predesztinálja őket, hogy ebben a közösségben tudjanak csak túlélni. Tudjanak csak élni. És ha netalántán valaki valahogyan mégis kikerült onnan, akkor azt is elárulta általában a neve. Mint ahogyan mi is tudjuk többé-kevésbé, nem mindig, de többé-kevésbé mindig tudjuk, hogy ezek tipikusan cigány nevek, vagy roma nevek, vagy akármit. Szóval vissza lehet, bizonyos jelekből vissza lehet következtetni arra, és hát arra azért, és még egy dolog, Japán az egy adminisztratívan picit fejlettebb, mint az európai adminisztráció, hát őnáluk már ők a Kínából vették át még jó 2000 éve ezt az adminisztratív rendszert, és bevezették, és ott regisztráció is van természetesen, mindenkinek több nemzedékre, sok nemzedékre vissza, attól függően, a családjától függően, sok nemzedékre visszamenően lehet tudni, hogy ki volt az apja, az hol lakott, honnan származik a családja. Patriarchális vonalban, nem matriarchális, tehát az apa vonalon vissza lehet vezetni, és ma is lehet tudni, hogy a XY-nak onnan származik a családja. Többek között a szokások egyike az, hogy oda vissza szoktak térni általában az Obon idején, ez a halottak ünnepe augusztusban, illetve az Oshogatsukor, ez az újévi ünnep. Akkor is visszatoktak térni általában, és akkor mindenki, ez az a két időszak, amikor a vállalatok is leállnak, és többé-kevésbé egy hetet mindenki kap, amikor szabadon visszatérhet a saját eredeti lakóhelyére. Azt mondják, hogy kunyiekáiru, ez a visszatérek az országomba, az országom az az, ahonnan ő származott, és ez az a lakókörzetet jelenti, ahonnan családja származott. Persze nem mindenki tudja ezt pontosan megcsinálni, mert az elsőszülött viszi tovább a családi vérvonalat, másod-harmad, stb. Szülöttek, vagy a lányok azok például nem. Tehát, hogyha a másodszülött éppen olyan jó módba került, hogy saját családot alapít, onnantól kezdve ő lesz az, akihez majd visszajárnak néhány száz év múlva az ősök, ha lesz túlélő, és onnantól kezdve csak ott kezdődik a család, előtte nincsen.
Akkor mi az mégis, ami úgy a konfliktusokkal lehet, miért nem szimpatikus a japán többségnek ez a népesség, akkor maradjunk ebbe. Tehát van-e külső jele, viselkedés, öltözködés, szag, tehát mi az, ami ezt az ellentétet, vagy nem szimpátiát okozhatja?
Elnézést kérek az előbbi válaszomért. Egy kicsit elkalandoztam, hogy meg lehessen érteni, és ezért pont fordítva sikerült, nehezen lehet érteni, hogy miért mondtam ezt a család dolgot. Ezt azért mondtam el, mert a burakominak is ott vannak regisztrálva. Tehát, ha valaki vissza akarja keresni, hogy a fiú, aki el akarja venni a lányomat, az honnan származik, akkor meg tudja nézni a regiszterekben azt, hogy az ő őse honnan jött, és hogyha ő éppen egy burakumin, akkor nem adom hozzá a lányomat. Ezt akartam tudni, csak mondani ezelőbb ezzel a hosszú micsoda. Most miért vannak a burakuminoktól ennyire elszigetelődve, ezek az eták és a hinyinek, az a érintetlenek, ezek tulajdonképpen valamilyen olyan foglalkozást üztek, ami a társadalom számára nem volt tolerálható. Például ők voltak a hentesek, vagy a szűcsök, vagy aminek hátterében az van, hogy a buddhizmus az egyik alapvallás, és a buddhizmusban egyes szektákban például nem lehet egy legyet sem agyonütni. Indiában van egy olyan szekta, amelyik állandóan egy gőztakarót hord az orra és a szája előtt. Nehogy véletlenül egy szúnyogot is belélegezzen, mert azzal elpusztul az a szerencsétlen állat.
Ha rászáll, akkor mit csinálhat? Hogy próbálja távol tartani, szóval nem lehet neki összefüggni.
Nem tudom megmondani, hogy mit csinál. Azt mondom, hogy van egy ilyen álláspont a buddhizmusban.
Akkor egy vegetáriánusok is bizonyára.
Nem vegetáriánusok, lehet étkezni, csak nem lehet olyan állatot étkezni, amelyiknek négy lába van. Ebből következően például a két lábút, ami a tyúk, azt meg lehet enni.
Ja, értem.
A halat, azt meg lehet enni. És mindenféle tengeri állatot is meg lehet enni. De például nem lehet egy kecskét, egy marhát, egy disznót, egy igazi buddhista, főleg, hogyha keményen tartja ezt a szektát, keményen tartja a szavallásos, akkor azt, hogy nem ehet te meg akkor.
Én ezeket szívesen megiszem.
Jó, tehát akkor tartottunk, hogy hentesek és szűcsök voltak. Ugye,
maradjunk inkább abban, hogy olyan foglalkozásokat űztek, amit a társadalom nem tolerált. Ez egy példa volt, hogy egy ilyen társaság. Na most miután ők vallási értelemben gyilkosok voltak, ugye, hát egy tisztességes buddhista az nem tart velük kapcsolatot, hiszen az ő karmája az ugye egy ilyen tiltott karma, a következő életében ugye valamilyen büntetést fog elkövetni, hiszen egy élőlényt bántott. De most ennek különböző fokozatai vannak természetesen, abban most nem mennénk bele, csak ez lenne a kérdésedre a választ, hogy emiatt ők elkülönültek valamiért, és a társadalom nem akart velük foglalkozni. Aztán ennek vannak ugye kulturális különbségei, mindenféle más különbségei is, miután ugye nem vettek részt képzésben, nem kerültek be ugye a társadalomba, ahogyan a többiek belekerültek. Ebből következően mindig valami szakadék volt a kettő között. Persze a törvények is szigorodtak, és mostanában például nem lehet a nevet megváltoztatni, amit azért nem lehetett korábban, mondja, a regiszter miatt ugye vissza kellett tudni keresni. Járnak már egyetemre is, hozzánk is járnak, de én sem tudom, hogy ki az. Úgy van fedve, ha ő nem mondja meg, hogy egy ilyen közegből jött, akkor nem tudom, hogy ki az, és a többiek sem tudják. Szóval törvényekkel igyekeznek ezt, és hát azért 150 évvel korábbi időszakra visszamenően, ez már egy kicsinkét, hogyan is mondjam, kiegyenlítődött, szóval eltűnőben van, de nem szűnt meg. Még mindig megvannak ezek a burakuminok, és mindig megvan az a társaság, és sőt azok a körzetek is. A japánok tudják, hogy hol laktak valamikor, és akik ott laknak, azok most is azoknak a leszármazottjai. De ez sem egy könnyen megmagyarázható dolog, meg közülük például került ki olyan politikus, a mostani vezető kormánypártban is van olyan politikus, aki ott volt igazán abból az élvonalban, a miniszterelnöknek volt a jobb keze, És mindenki tudta róla, hogy eredetileg egy burakomin körzetből jött, vagyis ő valószínűleg az. Szóval vannak áttörések, mint ahogy a minden társadalomban is vannak áttörések, de úgy az átlag ember szintjén megvan az a megkülönböztetés, hogy ezek azért olyanok.
Jó.
Biztosan tudjátok, hogy miről van szó.
Jó, köszönöm, és akkor kérdezzetek.
Egy kérdésem lenne, hogy azt már látjuk, hogy egymás között milyen viszonyban vannak. Érdekli őket egyáltalán a külvilág? Hiszen az 1800-as évek végén kerültek egyáltalán kapcsolatba ugye nyugodtan, ahhoz képest nagyon ráhajtottak, mert 1900-ben az oroszokkal, 37-ben Kínával, 41-ben Amerikával, majd utána a Szingapúrnál az angolokkal is sikerült összetűzni, és mindent kaptak az egy-egy leckét, tehát végül is visszaálltak az eredeti helyzetükbe. Azóta érdekli őket egyáltalán? Tehát, mint ahogy...
Persze, hogy ne. Nagyon, nagyon érdekli őket a külföld. Az egy más kérdés, hogy egyidőleg nagyon félnek is a külföldiektől, és ebből következően nagyon nehéz velük kommunikálni. Felszínen persze nagyon könnyű, hát ez mosolyognak, udvariasak, segítenek, meg mindenféle, de igazából nem engednek közel magukhoz, szóval azért ez egy meglehetősen zárt társadalom. Az érdeklődésüket tekintve, amikor a Paris orhajó hadnagy kinyitotta a kaput 1853-ban, ha jól emlékszem, remélem nem csalva a memóriám, a Edo-ban, és azt mondta, hogy mostantól kezdődően pedig kinyitjátok az országot, mert mi kereskedni akarunk veletek, akkor őket ez egy nagy sokként érte. Az a technikai fejlettségi különbség. Mert amikor bezárták a kapukat 1600-as évek elején, onnantól kezdve kimaradtak, kizárták magukat a technikai fejlődésből. És meglátták azokat azt a hajót, amelyik oda bevonult egy naszád, egy olyan ágyúval, ami letarolta. Egy bemutatót tartottak, nem akartak azért nagy balhét csinálni, csak azért, hogy lehessen tudni, hogy mi vagyunk azért az erősebbek. Ez annyira megdöbbentette őket, és a hajónak a mérete is, hogy pánikszerűen elkezdték tanulni, hogy hát ezek mit tudnak, meg honnan jöttek, meg egyáltalán. Szerte a világon kirajzottak, küldöttségeket küldtek el Amerikába, Európába, minden országba, nálunk is voltak az Osztrák-Magyar Monarchiában. És mindenütt azt tanulták meg nálunk, a lótenyésztés érdekelte őket. Azt próbálták elsajátítani, amiből az az ország a legjobb. És azt importálni. Németeknél az alkotmány tetszett meg, az akkori császári alkotmány, ezt gyorsan be is emelték. A japán alkotmány, az első alkotmányt ezt onnan szedték. Jogrendszerből is nagyon sokat átvettek onnan. Technikát azt a korabeli világműhelyének, még mindig a világműhelyének számító Angliából hozták, de mindent, amit lehetett, azt hazavittek, importáltak, és nyomban felépítették az első vasútvonalat Tokió és Yokohama között. Technikailag rendkívül gyorsan adaptálódtak, de ugyanakkor igyekeztek fenntartani a falat, ami elválasztja őket külföldtől. Hogy ez mennyire az egyéni ember igyekezett, és mennyire az akkori politika, az most mondjuk egy másik kérdés, az is egy külön mese lenne. De egy fal fennmaradt, és például az oktatásban, a nyelvoktatásban több fordulat is volt. Többek között az én professzorom azért nem tudott angolul, mert ő az iskolában németet tanult, tehát ő a háború előtt volt, és a háború alatt volt diák, hát akkor a németet tanították, az volt a oktatási rendszernek a nyelve. Háború után meg az angol lett a nyelv, és hát ő nem abban nőtt fel. Szóval volt ott is több fordulat, de ezzel együtt is azt a nyelvet, amit éppen tanítottak, azt nagyjából úgy tanítják most is, kivéve a külföldi tanár, mint nálunk az oroszt tanították az átkosban, hogy a vége felé azért már voltak jó orosz tanárok is a rendszerváltás előtt, de amikor az 50-es, 60-as években elkezdték, és ez még az én gyerekkorom is volt, akkor még úgy volt, hogy a tanár körülbelül egy leckével előtte járt a diákoknak, ennyire tudta a nyelvet. Na most az nyilván nem tudja megtanítani a nyelvet. Ott is nagyjából így folyt ez a nyelvtanás, amit ők nem is igazán resteltek, mert azt mondták, hogy nem kell nekünk kommunikálni a külföldre, kell elég, hogyha azt, ez a vakon jó száj elv, elég az, hogyha a legfontosabb szakkönyveket azt lefordítjuk, és az kell, hogy a fordítóink legyenek. Hogy azok lefordítják, és azt mondja, hogy mi azt felhasználjuk. Nem kell nekünk a külföldiekkel kommunikálni, még mindenféle ostoba eszmék is bekerülnek ide, vagy valami csodát. Nem. Azt azért nem. Szóval itt megmaradt ez a fal, hogy a külföldiek iránti minden érdeklődés megvan. Sokkal intenzívenében érdeklődnek, mint még például mi. Sokat átvehetnénk mi is, Európából is, meg Amerikából is, az egész világról, mint ahogyan nem tesszük. Ők ennél sokkal érdeklődőbbek, és sokkal intenzívebben keresik meg azt, hogy mi az, ami éppen a legjobb, és azt ez nekünk hasznunkra váljon. De ugyanakkor nálunk viszont embereknek, mintha kevesebb gátlása lenne, hogy elmenjen külföldre, akkor is, hogyha nem beszél, a Zakson mondja ő, hát tanuljon meg ő magyarul alapon, mint az egyszerű székely ember. Ők pedig, hogyha nem beszélnek, akkor egyszerűen olyan gátlásuk van, hogy külföldiekkel lehetőség szerint nem. És én azért most már közel két évtizede, nem, kicsivel több, beszélek japánul, és nem csak beszélek, hanem okítok is, tehát bizonyos értelemben a japánoknak tanítom a nyelvet, mert az oktatásban, ezt elfelejtettem mondani, ugye ez a két nap alatt el lehet sajátítani ezt a néhány jelet, nálunk is az iskolában egy év alatt tanulják meg az első, az ABC-t, ha jól emlékszem, ugye? Egy év alatt elsajátítják. Nőnáluk a 18 éves korig 1800 jelet kell megtanulni. Ebből a 30 ezerből. Többet nem tudnak elsajátítani. Na most, amikor bekerül az egyetemre, és én tanítom neki a szaknyelvet, közgazdaságtant, akkor én nekem kell tanítani azt a, hát tanítani, kényszerűségből én tanítom meg neki azt is, azt az új szót, és annak a kanjiát is, amit ő addig nem tanult, hát nem tanult ilyesmit. Szóval, mit is akartam ezzel mondani? Ez a nyelvi korlát, ez egy borzasztó nagy korlát, és miután ő nem egy idegen nyelvet is nagyjából ugyanígy közelít meg, nagyon nehezen vág bele egy kommunikációba. Szóval nem, erre én most nem tudnám azt mondani, hogy ő nem érdeklődik a külföldi iránt, de nagyon nehezen tud kommunikálni egy külföldi.
Igen, viszont náluk is van olyasmi, hogy butulnak, mint ahogy például nálunk most például internet korszakában lehet látni, és sokszor meglepődöm, mikor ott ilyen különböző chatprogramok, írások vannak, hogy alig tud írni. Tehát olyan hihetetlen módon elbutulnak, mint a fenem, plusz ezek a rövidítések, stb. Hogyha ilyenek náluk is tapasztalatok, nyilván 30 ezer jelet azért nagyon-nagyon kevesen fogják megtanulni.
Hát senki nem tudom.
A másik pedig az, hogy ahogyan bennünk megvan itt Európában, hogy bármilyen irányba simán elmennénk, és ott élnénk, ő bennünk van egy ilyen bát, hogy most valahol külföldön legyen, vagy ez már csak a butulása után fog következni.
Hát én ezt nem mondanám butulásnak. Ez az agynak egy nagyon sajátos tulajdonság, hogy amit az ember nem használ, azt elfelejti. Szóval a számítógép az ilyen tekintetben nagyon sokat rombol, mert nem kell gyakorolni kézzel. Például én nekem is az egyik problémám az, hogy sokkal többszörösét el tudom olvasni annak, amit le tudok írni. És ennek az az oka, hogy én tudom azt a jelet, de nagyon kell vigyázni, mert ha egy vonást máshova teszek, vagy nem föntről lefelé, hanem alulról fölfelé húzom ugyanazt a vonást, ugyanolyan irányban, akkor az mást jelent. Viszont, miután használom a számítógépet, oda beütöm fonetikusan és följön. Tehát el tudom olvasni, felismerem, de hogyha kézzel kéne leírni, nem biztos, hogy le tudnám írni mindegyiket. Na persze le tudok az írni dolgokat, de nem biztos, hogy mindent le tudnék írni. Na most ebből következően én is például ahhoz képest, amit elő tudok adni, ahhoz képest sokkal rosszabbul írok, aminek az az oka, hogy állandóan számítógépet használok, és ezt nem tartom az én ostobaságomnak, egyszerűen nem használom a nyelvnek azt a részét, amely képességehez kellene, és szóval megtanulom, de közben meg elfelejtem annak az egyik részét, azt, hogy hogyan kell leírni. Ezt én nem feltétlenül nevezném butolásnak, egy tudásnak egy strukturális
alakulása, mondjuk. Én a globalizáció hatására gondoltam elsősorban a butolás címén, amikor Magyarországon már teljes egészében tetten érhető, hogy végül is olyan szintű közös ismeretanyagra törekszik a világ, hogy például Európában így legyen unió, hogy most teljesen mindegy, valaki Magyarországon nőtt fel, vagy itt vagy ott, mert ma már ugyanazok a trendek szerint élnek például a fiatalok, amit az elválasz, hogy van tévémoció, ott meg esetleg nincsen, tehát egy másik országban. Tehát ez a fajta globalizáció hozzájuk is beüt, mint ami nálunk, hogy most elindulok kinnét nyugatra, és akkor ugyanolyan benzinkutak, ugyanolyan áruházak, szinte csak a nyelv az, ami, de ha ma már az angol vagy a német, és az a helyek közben majdnem ugyanott vagyok. Ugyanazok a gyártás technológiák.
Igazából a technológia még nem baj, ha egységes, mert az egy minőség szempontjából az jó, csak a formája a tárgyaknak, mondjuk, ha más, tehát mondjuk az kell, hogy más legyen, igazából nem a technológia a gond, hogy, mert azon a minőséget szavatolják, csak az, hogyha mindenütt a formája olyan a tárgyak, a színe, tehát mindenütt teljesen ugyanaz a monoton, tehát az gond. A technológia nem baj, mert hát az kell, hogy egy minőséget produkálni. Csak egy példát mondok, mit tudom én, és mondjuk az oroszoknál nem baj, ha van az a régi jó klasszikus bört okoszokor, hát csak jobb, csak vittől, ha van több funkciója, van, mit tudom én, azt is új dolog, de a forma az maradhat a régi. Tehát mindenütt a saját, mindegyik nemzetnek a saját, vagy akár a németeknél, akár a bármelyik más, ugye a japánoknál is, tehát szóval magában ez a fontos, hogy legyen különbség a különféle országok között, de azért egység is, ami a minőséget tekintve.
Hát az, ami a globalizációt illeti, azt hiszem a globalizáció igazából csak egy, a kultúrának egy rétegén megy át. Az kétségtelenül igaz, amit a barátunk most mondott, hogy a tök technológiában ez majdnem teljesen így van. De kultúrában már nem biztos.
Fontos,
igen. Hát az teszi lehetővé a kommunikációt.
De nem mindegy a forra, minden.
De kultúrában például nem biztos. Akármennyire is egységesül például az Unió, egy olasz soha nem lesz svéd.